Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön a mennyei atyától, aki a mennyet és a földet alkotta. Amen. Lelkünk épülésére és hitünk megerősítésére olvasom Isten igéjét a Bibliából, Ézsaiás könyvének 40. fejezetéből, az első verstől a 11. versig terjedő ige szakaszból. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkéért. Egy hang kiált: építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé, és a dombvidék síksággá. Mert megjelenik az Úr dicsősége, és látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt. Egy hang szól: kiálts! Én kérdeztem, mit kiáltsak? Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elherved a virág, ha ráfúj az Úr szele. Bizony csak fű a nép. Elszárad a fű, elherved a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel Sionnak, kiálts erős hangon, ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek. Kiálts, ne félj, mondd Júda városainak, itt van Istenetek. Az én Uram, az Úr jön hatalommal, karja uralkodik, vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szeliden terelgeti. Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy szívünk ígérjen, azt befogadhassuk, megtarthassuk, és aszerint éljünk. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, úgy állunk meg előtted, mint akik hasonlatosak vagyunk a néphez, kihez Ézsaiás kiáltott, kik bűnök miatt bűnhődünk, kik fogságban vagyunk, sokféle külső és belső dolog fogságában. De hálát adunk azért is, hogy ez az ige és szívünkben a hívó szó a mai napon is hangozhatott, hogy itt lehetünk előtted fejet hajtva, szívünket feltárva, életünket neked átengedve. Vedd el mindezt, ami mi vagyunk. Vedd el, Istenünk, mert bizalommal fordulunk hozzád, a gyermekek bizalmával, azzal a bizalommal, amellyel az Úr Jézus által is megszólíthatunk. Vedd el vétkeinket, készíts egyenes utat a mi szívünkben is, az ige útját. Áld és szenteld meg a mai Isten tiszteletet, légy jelen közöttünk, légy jelen a te lelked által. Amen. Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét, a mai Isten tisztelet alapigéjét, úgy, ahogy írva található János evangéliumának 14. fejezetében, a 16. és 18. igeversekben. Az Úr Jézus Krisztus mondja: és én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Nem hagylak titeket árvákul, eljövök ti hozzátok. Eddig az írott ige. Hallgassuk meg a Heidelbergi KT első kérdését és az arra adott feleletet. Micsoda tenéked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Az, hogy mind testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltomnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le fejemről, sőt, inkább szükséges, hogy minden az én boldogságomra szolgáljon. Ezért ő, Szent Lelke által, az örök élet felől engem is biztosít, és szív szerint hajlandóvá is készítesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Kedves gyülekezet, az alapíge után felolvastam a Heidelbergi KT első kérdés feleletét, és azért tettem ezt, mert terveink szerint ebben az évben minden hónapban egy vasárnap KT magyarázatos istentiszteletet tartunk, amelynek keretében az adott úrnapjára vonatkozó Heidelbergi KT-ban található tanítás és egy bibliai ige alapján keressük a mi Istenünknek az akaratát. Mindennapos jelenet egy kisgyermekes családban, hogy ha a kisgyermek elesik, beüti valamiét, vagy valami miatt megsértődik, vagy éppen a szülők bántják meg, akkor sírva fakad, és a szülők ilyenkor megvigasztalják. Ez teljesen normális dolog, és ha nem így tenne egy szülő, akkor azt mondanánk róla, hogy milyen kegyetlen és szívtelen. Az ilyen szülő már nem is méltó arra, hogy szülőnek neveztessen. Azonban ritkán ugyan, de előfordul, hogy főleg a gyermek dacos korszakában, hogy a gyermek, aki sír, nem engedi magához a vigasztalót. Nem engedi magához, ellöki magától a vigasztalni kívánó szülőt. Miért beszélek erről? Azért, mert sokszor úgy érzem, hogy mi nagy ember gyermekek is ilyenek vagyunk. Sokszor egyénileg és közösségileg is elutasítjuk a vigasztalást, amit a mi szülőnk, a mi mennyei atyánk akar nyújtani nekünk. Sigmund Freud, a pszichoanalízis atya 20. század elején írta egy Mózesről szóló művének elején, hogy aki vigasztalásra számít a könyv olvasása közben, az csalódni fog, mert könyvében semmi vigasztaló nincs. Írta ezt akkor, amikor úgy érezte, hogy a vallás, mint olyat le kell bontani, a vallást, amely a gyenge embereknek a vigasza, erős emberek társadalmát kell megalkotni. És az emberiség valóban a 20. század elejétől látható módon is tényleg kezdett elszakadni a vallásosságtól, az istenhittől. A 20. század, mondhatjuk, olyan kor volt, amikor nagyon kevés volt a vigasztalás. Nincs vigasztalás, és ezt az ember akarta így, ezt érezhetjük. Lássuk, mely dolgok voltak azok, amelyek a múlt századból a mai vigasztalan korhoz elvezettek. Kezdődött két világháborúval, ahol ezek és milliók életével nem törődve vezették halálba a népeket, az ő vezetőik. Második világégés alkalmával a mi népességünk 10%-a vezet oda. Több millió vigaszt nélküli árva, özvegy, gyermek nélkül maradt anya. E század elején forrottak ki azok az eszmerendszerek, amelyek sokakat félrevezetve likvidálták a keresztjén papokat, a keresztjén vallást üldözték, és végül létrejött a régi világ romján az ateizmus vigasztalan tömege. Úgy gondolom, hogy a világ keleti felén hiába bukott meg a régi rendszer, hiába élünk fogyasztói társadalomban, nem alakulnak jobban a dolgok, hiszen ha önmagunkra, környezetünkre nézünk, ha a magyar valóságot vesszük szemügyre és feltesszük a Heidelbergi KT első kérdését, minéked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod, akkor ha erre a kérdésre őszintén, akár társadalmilag, akár egyénileg megpróbálunk válaszolni, akkor elég siralmas kép tárul elénk. Mi a te vigasztalásod? Van-e vigasztalás egyáltalán? Egyszer a televízióban láttam egy műsort, amely arról szólt, hogy egy bevásárlóközpontban pódiumot állítottak föl mikrofonnal, kamerával bárki oda mehetett, és elmondhatta a mikrofonba, hogy mi a fontos az életben az ő számára, mi a lényeges, mi a vigasztaló. Sokféle érdekes dolog hangzott el. Oda ment egy fiatal ember, egy fiú, 16 éves lehetett, aki azt mondta, hogy ami itt Magyarországon van, az semmi, az neki semmit sem tud nyújtani, ő igazán kemény ember akar lenni, és ki fog menni az idegen légióba, mert az élet kemény, és csak úgy lehet helytállni ebben az életben, ha mi is kemények vagyunk. Aztán felszólalt egy szintén fiatal lány, aki arról beszélt, hogy számára a legfontosabb Jézus Krisztus. Az, hogy Jézus megváltotta a bűneiből, mondta ezt egy pláza kellős közepén. Két embertípus, két vélemény, két hozzáállás az élethez. Egy olyan, akinek abban van vigasztalása, hogy csak saját maga tudja megküzdeni az életet. Ha ütnek, akkor visszaütök. Aztán van valaki, aki szintén küzd az életben, de nem az ököljog, nem a szemet szemért, a Justalionis alapján, hanem valaki mással. Valaki mással, valaki sokkal többel, mint egy ember együtt küzd. Mi a vigasztalásunk? Jobban belegondolva, van-e valós értékük a világ által nyújtott vigaszoknak? Hiszen az ember akármennyire is nem akarja beismerni, vigaszra szorul. Akármennyire nem is akarjuk elismerni, de vannak pillanatok, amikor olyanok vagyunk, mint a síró gyermekek. Úgy gondolom, hogy akik szerekhez nyúlnak, alkoholhoz, narkóhoz, különböző pótszerekhez, ők a legérzékenyebbjei a mi társadalmunknak. Ők a leginkább sírók, akik vigaszra szorulnak. Mi az ő vigasztalásuk? És valós vigasz-e az, amit a világ nyújthat az embereknek? Vágyunk-e egy olyan vigaszra, mint a kisgyermek, akinek nem kell különösebb dolog, elég egy simogatás, egy biztató szó? Mennyire olcsó dolog ez, nem kell érte pénzt adni, oda menni a másikhoz és megdicsérni, megszorítani a kezét, megölelni, megsimogatni. Érezzük-e a szükségét a vigasztalásnak? Vagy úgy gondoljuk, hogy nekünk már nem kell vigasztalás. Nekünk már elég nagy, elég vastag a bőr az arcunkon, és elég nagy kéreg van a szívünkön. Támadhatnak innen, onnan, nem érdekes, én bírom. Elismerjük-e azt, hogy legbelül mindannyian vigaszra szorulunk? Minden problémát nem tudunk önállóan megoldani. Engedjük-e, hogy vigasztalásra való vágyunk egyáltalán a felszínre törjön, vagy ott maradunk mindvégig a kérges páncél alatt? Alapigénket a tanítványainak mondta Jézus egykor, és éppen az elhangzás előtt beszélt arról, hogy el fog menni, el fogja hagyni a tanítványokat. Gyötrelmes időszaka volt ez az ő életének, amikor áldozatot kellett hozni, nem csak a szeretteiért, nem csak a barátokért, nem csak a honfitársakért, nem csak a drága tanítványokért, hanem Poncius Pilátusért, Barabásért, az összes ellenségért, a pogányokért, a világ végén lévő afrikaiakért és pigmeusokért, és mindenkiért, aki előtte és utána ért az egész világ bűnterhét elhordozni. Egy ilyen időszakában búcsúzkodik a közelállóktól, a hozzá legközelebb álló tanítványoktól. És milyen érdekes, Jézus, aki a vigasztalásra szorulna, aki látja már lelki szemei előtt a golgotai keresztet, a gúnyt, a vádakat, az ostorcsapásokat, a szenvedést, azt gondolnak, hogy ő most már igazán vigasztra szorul, és bátorításra és erőre, és ő vigasztalja a tanítványokat, aki éppen eltávozik és a halálra készül. És azt mondja a tanítványoknak, akik csüggettek, nem értik az eseményeket, nem így kellene lenni, azt mondja nekik, hogy nem hagyja, hogy elcsüggedjenek, hanem megígéri nekik, hogy küld maga helyett valakit, akit úgy hívnak, hogy paráklétosz, pártfogó vagy vigasztaló. Miért volt szükségük a tanítványoknak a vigasztalásra? Miért csüggettek el, amikor Jézus azt mondta, hogy el fogja hagyni őket? Talán azért, mert a tanítványok az ő jelenlétében megtapasztalták, hogy lehet olyan életet élni, amelyben van vigasztalás. Lehet olyan életet élni, gondolhatta Péter, amelyben nem csak a bőséges zsákmány, a szakadozó hálók, a nagy halfogás az, ami megvigasztalja az embert. Igen, bizonyára Máté is rájött arra, hogy nem csak a jó bevétel, a csilingelő arany vigasztal. És lehetne sorolni az összes többi tanítványt, akinek ismerjük a foglalkozását, legyen az kézműves orvos, vagy egy egyszerű parasztember. Jézus közelében megértették, hogy nem csak e világi dolgok vannak, amelyek vigasztalhatnak bennünket. Jézus meg tudta őket vigasztalni. Úgy tudta megvigasztalni, hogy rájött és megmutatta nekik, minden ember lelke szomjazik, és van élő víz. Van a kiszáradó, halódó léleknek élet lehetőség. Jézus a magányos lelkű emberek vigasza. A dolgát végző, üdvösséggel nem törődő ember Jézus közelében érzékenyé válik a végtelen dolgokra. Jézus közelében az ember képes térdre rogyni felfedezett bűneinek sokasága miatt. A napokban láttam egy börtönmisszióról készült kis filmet, amelyben lehetett látni, hogy az Úr erőterében ezek a kemény börtönviselt 10 évvel a hátuk mögött és 10 évvel előttük élő emberek képesek érzékenyen, könnyekkel az Úr Jézus elé borulni. Ilyen az ő erőtere. Az ő közelében mindenre fény derül, legbelsőbb titkainkra. Jézus közelében újra gyermekek leszünk, hiszen ő benne minden ember teremtője, minden embernek az atya megjelenik. Tanítványok tehát ebben az erőtérben éltek. Jézus közelébe kerültek, és megtapasztalták azt, amit úgy is mondhatunk, hogy hazatalálás. Megtalálni az atyát. A halász, a paraszt, a vámszedő, a galileai polgár mind rájött arra, hogy vigaszra szorul, és ezt a vigaszt csak Jézus tudja megadni nekik. Ezért van az, hogy a tanítványok szomorúak, amikor az eltávozásról van szó. Ezért van az, hogy mindent maguk mögött hagytak Jézus követése kedvéért. A vigaszra való éhségük tehát elnyom minden egyéb észérvet. Jézusnál örök élet beszédét találták meg. És most ez a Jézus mondja, hogy el fogja hagyni őket, el fogja hagyni azokat, akik életüket rábízták. Egy kicsit visszásnak tűnhet ez a mi számunkra. Feladják a földi egzisztenciát, követik a mestert, vele vannak, ahol ő hál, ott hálnak ők is, ahol ő éjszakázik, ott éjszakáznak ők is, mindent elhagynak, és egyszer csak azt mondja ez a mester, hogy most már elmegyek, vége. Így vagyunk mi is, ilyen szomorúsággal, amikor egy szeretünktől búcsúzunk, gyermekünktől, szüleinktől, testvérektől, barátoktól. Nehéz a búcsú mi számunkra is, legyen az csak egy rövidebb távollét, vagy egy hosszabb elszakítottság. És amíg mi emberek csak annyit tudunk mondani a búcsúzáskor, hogy majd gondolok rád, majd írok, majd felhívlak, addig Jézus ennél sokkal többet mond szeretett tanítványainak. Azt mondja, hogy kérni fogja a mindenható atyát, hogy küldjön valakit a tanítványok vigasztalására. Egy olyan valakit, aki úgy, ahogyan Jézus megmutatja nekik az utat, aki a helyes ösvényre vezet. Ez a másik vigasztaló, a Szent Háromság harmadik személye, a bennünk, a velünk lévő Isten, a Szentlélek. Szentlélek, aki által a hívők magát, Jézust kapják vissza. Ahogy a felolvasott K.T. felelete fogalmazott, Szent Lelke által is engem az örök élet felől biztosít. Az első keresztjének számára az volt a legfontosabb üzenet, az evangélium, két szavas bizonságtétel, hogy Jézus él. Jézus él. És ezt úgy értették, hogy egyrésztről az örök élet forrása feltámadott, és nem elrejtve, nem az ember világtól elszakítva, nem a hetedik menny legtávolabbi zugában, hanem él itt, közöttünk, és él, ami legfontosabb, bennünk. Velünk együtt, a Szentlélek által, velünk közösségben, a legközelebb, ami szívünkben él. Lehet-e nagyobb örömhír a búcsúzkodó számára, mint az, hogy a szerette, aki esetleg a halálra fog készülni, nem fogja elhagyni. Ha láthatatlanul is, de jelen lesz életében. A szeretet nem szakad meg, és nem halványul el. Ez minden ember vágya. Láthattuk, hogy a tanítványok nem vesztették el életüknek vigasztalóját, gyermek lelküknek atyját, hiszen a Szentlélek által ő mindig jelen van az életekben. Hogy állunk mi a vigasszal, akik egy vigasztalan korban élünk? Megtaláltuk-e már életünk vigaszát Krisztusban? Megtaláltuk-e senki által nem látott könnyeink letörlőjét? Hálóinkat bosszusan bogozva megjelente a mi számunkra az Isten? Megláttuk-e már bűnterheinket? Csak nem 500 évvel ezelőtt élt hithősök, reformátor atyáink megtalálták és le is írták a KT-ban, szégyen nélkül, abban a korban, amikor szabad emberek kardot hordtak magukkal. Nekem van vigasztalásom. Az én vigasztalásom Jézus Krisztus a Szentlélek által. 500 esztendőn át ragyog felénk az ő hitük, megerősítve a miénket. Ők nem szégyelték egy háborús korban kimondani ezt. Ezt a talán gyengének, talán elesetnek tűnő heidelbergi KT első kérdés feleletét, vigaszra szorulok, és van vigasztalásom. Jézus azonban nem csak ebben az életben lehet vigasztalás, hanem ahogy a KT fogalmaz, életben és halálban. Mert ebben az életben sok mindent lehet tenni. Ebben az életben lehet beszélni és mellé beszélni. Lehet igazat mondani, vagy féligazságot, lehet hazudni, elhazudni egy egész életet, de amikor eljön az eltávozás pillanat, akkor nem lehet mellé beszélni. Akkor tudjuk, akkor bizonyosodik meg, hogy mit ér a mi hitünk, hogy mennyire stabil talajon állunk. Igen, mennyi embernek kell rideg kórházfalak között meghalni a manapság, és mennyien nem, hogy isteni szózatot, hogy ígéretet nem hallanak, de még emberi kés sem simítja le ráncaikat. Ilyen vigasztalan helyzetben is lehet vigaszunk, akik a halál után is reménykedünk, hiszen a halál után is vár bennünket. Végül azt szeretném elmondani, hogy aki nem vágyik vigaszra, az olvasson Freudot, és ne jöjjön templomba. Aki nem vágyik vigaszra, az vegye a sok-sok pótvigaszt. Vegye a világi vigaszokat, amelyek lehet, hogy nagyon kellemesen elkábítják a testünket, az elménket, eltompítják a szívünket. Azonban aki igazi vigaszra vágyik, az csak is Jézushoz menjen, aki az Atya kebelére vezeti minden vétkező és minden síró gyermekét. Oda vezeti, és mindig velük van, nem hagyja el őket. Az első magához ölelő szeretet mindig érezteti, és eszükbe juttatja a Szentlélek által, hogy van vigasztaló. Így lehetünk megvigasztaltak a vigasztalan lelkek sokasságában, a kegyetlen világ árjában. Ezért mi, akik már tudjuk és hisszük és reméljük a heidelbergi KT első kérdésére adott feladatet, tudjuk, hisszük és reméljük, hogy ki nekünk a mi életünkben és halálunkban egyetlen egy vigasztalónk. Áldjuk és dicsőítsük a mennyei atyát, aki mindezt elkészítette, és lehetővé tette a mi számunkra. Övé legyen a dicsőség, most és örökkön örökké. Amen. Mennyei édesatyánk, hálát adunk azért, hogy hozzánk akarsz jönni, a mi életünkben akarsz lakozást venni. Hálát adunk azért, hogy nem szidalommal, nem dorgálással, hanem vigasztalással is szólsz hozzánk. Látod életünk lényünknek legmélyét, látod azokat a részeket, ami szívünkben, amelyek sírnak, és amelyek nehézségben vannak. Hálát adunk azért, hogy Jézus által felemelsz bennünket, szólsz hozzánk és megvigasztalsz. Kérünk Istenünk, hogy tőled erőt kapva, a te erődből, a Szentlélekből erőt merítve, mi is hadd vigasztalhassunk másokat, hiszen nagyon sok fájdalom van körülöttünk. Így tégy bennünket a te követeiddé, békekövetekké, akik a megváltás jó hírét viszik szerteszét. Ezért könyörgünk mindazokért, akik betegek, testben vagy lélekben, testben és lélekben. Imádkozunk a gyászolókért, akik súlyos tragédiát kell hordozzanak megsebzett szívükben. Imádkozunk azokért, akik keresnek téged. Mutasd meg magad nekik. Könyörgünk, áld meg bennünket családunkban, gyülekezetünkben és népünkben egyaránt. Annak a nevében könyörgünk, ki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.